kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Krisztus közöttünk, köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. Fél óránk témái, üzenetei elé egy teológiai tanulmányból választottam mottót. Az egyház létének valódi oka nem abban rejlik, amit mi teszünk, és nem is a hatékony szervezetünk és jól működő adminisztrációnk eredménye, bármennyire fontosak is ezek. Az egyház azért létezik, amit Isten már megtett értünk, és amit jelenleg is tesz a Szentlélek által. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
Előző műsorunkban pünköst hétfőn sorozatot kezdtünk, melynek témáját a Jelenések könyvének egy mondata inspirálta. A Jelenések könyve elején 7 levél olvasható. A címzettek 7 egyház. A levelek közös záró mondata így hangzik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. A felszólítást kérdés formájában jelen időnkre vonatkozóan tettük fel. Első körben a hajdudorogi főegyházmegye papjai osztották meg gondolataikat. Ma a nyíregyházi egyházmegye papjai kerülnek sorra. Mit mond a lélek az egyházaknak 2026-ban? Kérdeztük az áldozó papságának második évében járó Tóth Attila Ákos atyát, aki a budapesti Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központ kulturális programszervezője.
Mit üzen ma az egyháznak a Szent Lélek? Én azt hiszem, hogy megfordítanám a sorrendet. Nem az a kérdés, hogy mit üzen ma, hanem inkább az, hogy hogyan tudja ma meghallani az egyház a lélek üzenetét. Mert azt hiszem, hogy nem a lélek üzenete az, ami változik, hanem az egyház, ami a történelem és a világ szerves, intézményes részeként létezik, sokszor jobban figyelt és figyel erre az intézményes működésre, mint a lélek üzenetére. Nem szándékosan, hanem egyszerűen azért, mert az egyház élete ebben a folyamatos feszültségben, a történelemben zajlik, szükségszerűen. Ennek ma, 2026-ban egy döntő és kegyelmi lehetőségekkel teli korszakát éljük, így különösen fontos, hogy visszatérjünk és meghalljuk a léleknek ezt a mindenkori üzenetét, és megpróbáljuk azt az egyház életébe minél inkább integrálni. A lélek működése vagy üzenete azt hiszem, hogy a hiteles közösségek erejét jelenti. Az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy a lélek eljövetele után, tehát a lélek jelenléte miatt, az apostolok közössége olyan erővel működött, hogy a kívülállók csatlakozni akartak hozzájuk. Azt hiszem, hogy akkor halljuk jól a lélek mindenkori üzenetét, ha ilyen közösségek vagyunk a társadalomban. És hogy hogyan történik mindez? Nézzük meg, hogy hogyan történt az első kis közösséggel. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Mit tanulhatunk ebből? Azt hiszem, hogy alapvetően 3 fontos mozzanatot. A pünkös napján mindannyian ugyanazon a helyen voltak jelen. A közösséget nem lehet máshogy megélni, mint jelen létben. Akkor is, ha a jelenlét nehéz. Mert időt, figyelem, mert nem mindenki szimpatikus a jelenlévők közül. A jelenlét áldozatos. De ha az apostolok nem tették volna, ha ma az egyház, azaz minden megkeresztelt ember nem teszi meg ezt az áldozatot, akkor nem tudott volna, és nem tud ma sem hiteles, lelkes közösség formálódni. A második fontos momentum, hogy a Szentlélek érkezéséről azt olvassuk, hogy a lángnyelvek leereszkedtek mindegyikükre. Nem a közösség egészére, nem is csak a közösség vezetőjére vagy bizonyos részére, hanem mindegyikükre egyenként. A közösségben lét nem jelenti a személyes identitás és a személyes Isten kapcsolat eltörlését. Minden keresztény ember osztozik a küldetésben és a hozzákapott erőben, azaz a lélekben. A hiteles közösség alapja, hogy úgy tekintünk egymásra, mint lélekkel eltelt társra abban a küldetésben, ami arról szól, hogy örömhírt vigyünk a világba. Minden megkeresztelt ember. És igazából ehhez kapcsolódik a harmadik tanulság is. Azt olvastuk, hogy mindannyian különböző nyelveken kezdtek beszélni, és ezek a különböző nyelvek nem káoszt, hanem hiteles közösséget és újabb csatlakozni vágyókat szültek. A közösség vagy a közösség egysége nem jelent uniformitást. Mindannyian más-más nyelven kezdtek beszélni. És a szöveg később úgy folytatódik, hogy a hallgatóság különböző tagjai így tudták mind-mind megérteni a saját nyelvükön az örömhírt. Azt gondolom, hogy ma, 2026-ban nagy lehetőség előtt áll az egyház, amit úgy tudunk leginkább jól használni, ha mindannyian egyesével és közösségként is újra meghalljuk a lélek üzenetét. És úgy várjuk őt, mint az első közösség. Együtt, egy helyen. Úgy fogadjuk őt, mint az első közösség, mert mindegyikünkre leszállt a lélek. És végül úgy cselekszünk, mint az első közösség, azaz mindenki, minden megkeresztelt a saját nyelvén, a saját területén és világában hirdeti az örömhírt, Isten végtelen szeretetét.
My Lord, hogy te Krisztus Istenünk, ki a halászokat bölcsekként tette, leküldjék neki a szent lelket, s ő
sorunk folytatásában is egy fiatalemberre figyelünk. Érsportoló karriert, olimpiai sikereket dédelgetett magában, amikor 2003-ban 17 évesen motorbalesetet szenvedett és nyaktól lefelé megbénult. Buzai Tamást nem először hallgatjuk műsorunkban. Ahányszor találkozom vele, tragikus életállapota ellenére mindig arról a csodáról beszél, amit Isten visz végbe az életében. A pünkösd előtti vasárnap Máriapócson a kegytemplom belső udvarában tartott katekézist a betegek és gyógyítók országos zarándoklatára érkezőknek. Emlékedésének záró, összegző gondolatait hallgatjuk meg néhány percben.
Az ember gyakran úgy képzeli, hogy Isten ott van, ahol a győzelem, a siker és a hatalom látható. A Golgotán azonban megértjük, ennek az ellenkezője az igaz. Isten a megfeszítettben van jelen. Ott van abban, akit kigúnyolnak, akit elhagynak, akinek nem adnak lehetőséget, akinek mindene odavész. És éppen ezáltal lesz a kereszt a remény helyévé, mert attól kezdve nincs olyan emberi szenvedés, amelyben Krisztus ne lenne jelen. Nincs olyan seb, amelyet ő ne hordozna, és nincs olyan mélység, ahová Isten szeretete ne tudna alászállni. Ezt értette meg Szent Pál apostol is. Pál számára a gyengeség többé már nem pusztán emberi tapasztalat vagy szenvedés. A feltámadt Krisztussal való találkozás után a gyengeség egészen új jelentést kap. A Krisztussal való egység helyévé válik. A kereszténység lényege szerint ugyanis nem azért fogadjuk el a szenvedést és a halált, mert azok jók, vagy mert valami értelmük van, hanem mert Krisztus feltámadása megfosztotta őket eredeti jelentésüktől. A szenvedés és a halál többé nem pusztán tragédia, vagy a bűn következménye, hanem Isten tervében átalakult az üdvösség forrásává, az Istenhez vezető úttá. Ezért írja Pál megrendítő szavakkal: kedvem telik a Krisztusért való gyengeségben. Pál felismerte, hogy Krisztus éppen ezekben a törékeny pontokon tud a leginkább közel kerülni az emberhez. Saját sebeiben, üldöztetéseiben, kiszolgáltatottságában már nem pusztán önmagát látja, hanem a szenvedő Krisztust. Ezért mondja ki a kereszténység egyik legnagyobb paradoxonát: amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert ekkor már nem önmagára támaszkodik, nem akar mindent a saját erejéből elérni. A gyengeség lassan megnyitja benne azt a belső teret, ahol Krisztus lakás lehet benne, és átjárhatja az életét. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. És ez a lelki élet egyik legmélyebb titka is. Az ember mindig biztosítékokat keres, kapaszkodókat, kontrollt. Isten azonban éppen a gyengeségen keresztül vezeti el oda, ahol végre teljesen rá tudja bízni önmagát. Ezt tapasztaltam meg én is, amikor 2003. októberében egy motorbaleset következtében nyaktól lefelé lebénultam és kerekesszékbe kerültem. Ott feküdtem a földön, már nem tudtam megmozdulni. Levették rólam a bukósisakot, és akkor tértem magamhoz. A nyakamban olyan fájdalmat éreztem, amit addig elképzelni sem tudtam. Tudtam, hogy valami nagyon nagy baj van. Biztos voltam benne, hogy hamarosan meg fogok halni. Ott voltak körülöttem a szüleim, a legjobb barátaim. És akkor ebben a borzasztó fájdalomban történt valami egészen más. Valami, amit nagyon nehéz szavakkal leírni. Ezt a fájdalmat ugyanis átölelte egy kimondhatatlan szeretet. De nem csak olyan, amit egy jó baráttól vagy a családodtól kapsz. Ez egy végtelen, örök, soha meg nem szűnő, személyes szeretet volt. Valaki ott jelen volt. Valaki, aki jobban ismert téged, mint te saját magadat. És én ott akkor abban a pillanatban nem féltem. Mert tudtam, hogyha most meghalok, akkor ez a szeretet vár rám. És más nem tudtam mondani, csak ezt: szeretlek benneteket, szeretlek benneteket. Ezt ismételgettem a körülöttem állóknak, mert valahogy hirtelen minden a helyére került, és ez a szeretet volt a legfontosabb. Majd idővel megértettem, hogy az embernek meg kell tapasztalnia a saját gyengeségét ahhoz, hogy éretté váljék, hogy a felületes jámborságból egyre inkább eltaláljon az Isten akaratával való egyéváláshoz. Amint a szőlő levének ki kell fornia ahhoz, hogy nemes borrá legyen, úgy az embernek is szüksége van többszöri megtisztulásra, átalakulásra, amelyek fájdalmasak ugyan számára, s amelyekbe akár bele is bukhat, de mégis ezek elengedhetetlen utak ahhoz, hogy eljusson önmagához és Istenhez. Hiszen a szeretet nem más, mint pászka, átmenet, tisztulások, lemondásunk, önmagunk fájdalmas átváltozásának a folyamata. Kilépés a halálra szánt emberi mi volt korlátai közül. S a létnek ez az átízása az agapé, a minden értelmet meghaladó isteni szeretet által valósul meg. Mivel hadd fejezem be ezt a katekézist a feltámadt Krisztus szavaival: miért ijedtek meg, és miért támad kételj szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam. Én vagyok. Tapogassatok meg, és lássatok. A feltámadt Krisztus ezekkel a szavakkal nem csak tanítványai kételjeit oszlatta el, hanem hozzánk, mindenkor emberéhez szóló meghívás fogalmazott meg. Ne féljetek a sebektől. Ne féljetek attól a testtől, amely még a feltámadás után is hordozza a szenvedés jeleit. Az érintésre hívó, sebekkel átszőtt Krisztus teste számunkra, akik betegséget és fájdalmat hordozunk, remény és identitás. Abban az érinthető testben mi önmagunkra ismerünk. A betegség, a sérültség bár kívülről nézve hiány, belülről nézve kapcsolat lehetőség. Általa tudjuk megérinteni egymást, Általa tanuljuk meg, hogy nem a testi épség az emberi méltóság feltétele, és ami a legfontosabb, ezáltal kapjuk meg a lehetőséget, hogy mélyebb egységre kerüljünk Istennel. Hiszen a feltámadott testén a sebek nem eltűntek, hanem átistenültek, és a mi életünkben is minden seb ebben a fényben fog majd egykor ragyogni.
Ragyog a nap, a hegyek, a mezők, a természetbe csalogatnak, és megannyi szépségüket kínálják azoknak, akikben van elég felfedezőkedv és kellő rácsodálkozó képesség. Enzső Lellák virágnyelvtan címmel fogalmazta meg így szerzett tapasztalatait, aki most átadja nekünk, Ulbrik András. Mindketten már minden szentek társaságában gyönyörködnek, Isten csodálatos teremtményeiben.
Virágnyelvtan. Öltözködik a nyár, mint egy érettségire készülő lányka. Haját igazítja a júniusi táj. Tarka szoknyákat próbál a mező. Egyetlen divatnak sem hódol. Minden nap új és új ötletet támad. Mindig tartogat valamilyen meglepetést. Hányféle zöld és hányféle kék. S ki tudja, mennyi sárga és piros tüntet körülöttem. Minél magasabbra megyek a hegyen, annál kisebb vagyok, annál jobban érzem a kiránduló ember alázatát. Szégyellem, hogy cipő van rajtam, de a virágok nem bosszankodnak a talpam alatt sem. Egy ideig őrzik lábam nyomát, aztán újra kiegyenesednek, fejüket a fénynek tartják, és mosolyognak. Ők keresztelés nélkül is Isten gyermekei. A virágok szépsége. Sétálok a hegyen, térdig érő fűben, térdig érő virágözönben. Isten kertjének vendége vagyok. Mennyire más ez a kert, mint a mi kertjeink. Mi a virágokat is rendre szoktatnánk, kijelöljük nekik a helyet, és elvárjuk, hogy csak ott tartózkodjanak, ahová ültettük őket. Egy sor árvácska, egy sor ne felejts, egy sor petúnia, és mérgelődünk, ha valaki kilép a sorból. Isten nagyvonalú kertész. Ő nem a rend megszállottja. Jézus nem véletlenül hozta példaként a mezők liliomait, a gondoskodó atya szeretetének követeit állítva, aggodalmaskodó, örökké a félelem burkában vergődő szívünk elé. A szépség nem kerítések és lécek, előírások és ízlések rabszolgája. A szépség szabad. És a virágok ennek a szabad szépségnek a hírnökei. A virágok jelleme. Szeretem a virágok tartását. A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet. A virágok hűségesek önmagukhoz. A virág nem alakoskodik, a virág nem parancsra nyílik, s ha egyszer nyílni akar, nem kér engedélyt a nyíláshoz. A virág énekek szépségén gondolkodom, miért van olyan eleven kapcsolat a szív érzelmei és a virágok között? Azért, mert a virágok a gyöngétség példaképei. Gyöngétség nélkül pedig egyetlen emberi kapcsolat sem lehet tartós. Nem a lánc tart össze bennünket, hanem a gyermeklánc fű. Nem a beton a reménységünk, hanem az angyalgyökér, amely mocsaras réteken is rózsaszínlabdákat teremt a Kárpátokban. És nem létrák segítségével jutunk magasabbra életünk próbakövein, hanem a bojtorján fogózkodó szorgosságával megyünk előre. A virágok üzenete. Olvasom Tóth Árpád virágoktól ihletett sorait. Az asztalomon paraszti csokor, bazsalikon viola, szarkaláb, szemet vidító, kedves, egyszerű, mezei tarkaság. Három napja áll már a költő asztalán ez a mezei csokor, de most érkezett el az a pillanat, amikor meghallotta a virágok üzenetét. A virágok csendesek, halkan szólnak hozzánk. Nagy képű fontoskodásaink idején szóba se állnak velünk, hagyják, hogy komoly embernek képzeljük magunkat. Aztán egyszer csak ránk néznek, és nem tudunk szabadulni a tekintetüktől. Egész életünket eszünkbe juttatják. Látjuk magunkat bűnöktől sebesen. Tisztaságuk tükrében látjuk, hogy kik is lehetnénk, ha nem szolgáltunk volna annyi úrnak. Jó a virágnak. A bazsalikom, míg el nem hull, mint csak virág marad. De jaj, az ember mennyi rosszat ér rossz élete alatt. Hétköznapjaink taposó malmában nincs időnk virágokkal bibelődni. Fásult lelkünket nem hagyják meg a folyosón pirosló muskátli bokrok. Mégsem tudunk sokáig ebben a langyos semmiben, ebben a szépség nélküli feladatketrezben élni. Hirtelen, minden megmagyarázható ok nélkül a másik végletbe vágyunk, és akkor az ember zokog egy felhorzsolt illaton, mert vesztett édent éreztet vele. Az egyszerű paraszt bazsalikom, semmi kis lefele. Tóth Árpád, bazsalikom. Nagyon figyelnünk kell a virágokra. Ők az ég hírnökei, Isten szépségének nagykövetei. Ők az édenkertből közöttünk maradt törékeny csodák. Állj meg, simítja bokámat egy gyermekláncfű, miközben a pitypang ejtőernyőst játszik a kertben. Nevetnek gondjaimon. Közéjük ülök, és hallgatom beszédüket.
Mit mond a lélek az egyházaknak 2026-ban? Tettük fel a kérdést műsorunk elején. Műsorunk végén Szabó Tamás, görögkatolikus áldozópapnak, a nyíregyházi Szent Miklós székesegyház parókusának olvasatában hallgatjuk meg a választ.
Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet lehelletét. Így lett az ember élőlényi. Teremtések könyve, 2. fejezet, 7. vers. Belé lehelte, megadta neki a saját lelkét. Az isteni részt, a töbletet, ami kiemel, ami a teremtett világtól megkülönböztet, ami az Istenhez hasonlóvá tesz. De Ádám a bűn által ezt a csodát kilehelte magából. És az élet értelmetlen, az akarat megkötözött, az ember magányos, és az élet véges lett. Ezért Krisztus, a fiú, az ember után indult, megtestesült, hogy megtapasztalja, megértse, hogy magára vegye Ádám bőrruháját, hogy megérezze Éva fájdalmát, hogy a legnehezebb szomjúságban azonosuljon velünk. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? A legtávolabbit, a legreménytelenebbet, a halált is megtapasztalva, azt legyőzve visszatért az atyához, hogy beszámoljon neki, a valódi örök megoldásként pedig elküldjék a lelket, hogy a lélek vele, általa az élet szüntelen örök valóság legyen. Azóta velünk, köztünk, bennünk van a lélek. A lélek, aki az értelem inspirálója. A lélek, aki az akarat felszabadítója. A lélek, aki a szeretet tökéletesítője. A lélek, az összekötő térerő, Isten és ember, ember és ember között. Mert a Szent Lélek, aki mindenütt jelen van, és mindeneket betölt, ő az, aki összeköt az égiekkel. Ő az Atya szózata hozzánk. Ő a Fiú érintése. Ő az ajtó a mennyei atyához. Ő az az ima, amely a fiú elé visz minket. Tőle nagybetűs az élet. Vele több, mint biológia. Vele több, mint vegetáció. Ő a hajnali fény, aki az örök jövő reményét hordozza. Ő a napnak az éltető simogatása. Ő a lélek felüdítő zápora. Ő az est pihentető megnyugvása. Ő bennünk a királyi rész, a nemes, jobbik, felelősségteljesebb valóságunk. Ő a szeretet, aki nem pusztán erő, nem pusztán érzés, hanem akarat, személy, dinamikus aktivitás. Ő az, aki áttölel. Ő az az isteni szeretet, amely az emberi, relatív, idéglenes igazságosságot örök igazsággá formálja. Ő a végtelen valóságban nyíló ajtó. Ő az örök fiatalság forrása. Ő a sosincs későn letéteményese. Ő az újrakezdés biztos pecsétje. Ő fáj bennünk, ha elrontottuk a szeretetet. Ő a bátorság, hogy szeressünk, amikor az érzelmeink gyengülnek. Ő az, aki békére, megbocsátásra bátorít. És ő az, aki újra és újra letörli a port az arcunkról, hogy újra és újra meglássuk benne isteni szépségünket. Ő az a belső virág, mely menedéket ad a zajban. Ő az örök igen az életre. Ő a kulcs önmagamhoz. Ő az, aki felemeli a fejünket, ő az, aki erőt ad, hogy lehajoljunk a gyengéhez, ő az, aki segít, ha fel kell állni. Ő az, aki szól, ha túl nagy a csend, és halk szavával át kell törni a megkövesedett távolságot. Ő az, akiben láthatóvá válik isteni szépségem. Ő Ádám új ruhája, melyet Krisztus ránk adott. Ő a tékozló fiúként visszakapott méltóságom ruházata, az isteni méltóságom köntöse, a saru, melyet lábamat kiemeli a porból, a krisztusi pecsét gyűrű kezemen. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen, tanítja Krisztus. Aki ezt a bőséget a lélek által ajándékozza nekünk, ezért a lélek maga az élet. Reggel, mikor felkelek, nagyokat lélegzem, és hívom. Jöjj el, és lakozzál mi bennünk, hogy ne csak a tüdő, ne csak az erek, hanem a szív és a lélek is elteljen az éltető oxigén, az isteni szeretet nagyságával. Mikor feladat előtt állok, és nagy levegőt veszek, hívom. Jöjj el, és lakozzál mi bennünk, hogy végrehajthassuk üdvösséges titkaid és feladataid. Mikor belefáradok, és lankadok, jöjj el, és lakozzál mi bennünk. Mikor az utolsó földi leheletemet kifújom, nyugodtan teszem, mert tudom, itt vagy, és te lakozol mi bennünk. Ezekben a napokban ráfigyelek, és különösen odafigyelek légző gyakorlataimra. Ezekben a napokban különösen nagyokat lélegzem. Jöjj el, és lakozzál mi bennünk, mennyei király. Amen.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal két hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra, dicsőség Jézus Krisztusnak!